Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Szeptember 25-e és 28-a között rendezik meg a Bálnában a Budapest Contemporary kiállítást és vásárt. A rendezvény a kortárs képzőművészet hazánkban és nemzetközileg elismert alkotóinak munkáit mutatja be, azon kiemelkedő galériák együttműködésével, amelyek működése megfelel a nemzetközi sztenderdeknek. Célja egy magas színvonalú, fókuszált és átlátható szakmai program megvalósítása, amely alapját képezheti a folyamatos intézményi és magángyűjtői jelenlétnek, továbbá hatékonyan tudja bővíteni az érdeklődők körét és sikerrel szólítja meg a fiatalokat. Tausz Ádámot, a Budapest Contemporary vásárigazgatóját hallják.
Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Én azt gondolom, hogy a mai magyar kortárs művészeti élet krémje részt vesz ezen a vásáron, tehát ha valaki szeretne tájékozódni, edukálódni, akkor mindenképpen ott van a helye a vásár 4 napja alatt. Vannak tárcvezetéseink, ezek ilyen másfél órás tárcvezetések, ezeken részt lehet venni, nagyon-nagyon érdekesek ezek, utána vissza lehet menni a galériákhoz, ahol tetszett egy kép, vagy bármilyen alkotás, lehet beszélgetni akár a művésszel is, akár a galéria tulajdonosokkal. Fel lehet töltödni ezzel a 4 nap alatt, én úgy gondolom, a kortárs művészet. Közel 40 galéria vesz részt a vásáron, több ezer négyzetméteren, több ezer műalkotással, 70-es évektől progresszív művészettel vesznek részt, szobrok és festmények találhatók meg a vásáron. Nagyon-nagyon sok VIP programunk van, ez a honlapon fent van, ez egy olyan 20-25 program, így a városban, főleg a galériáknak a területén leszek ezek a programok, előadásokkal, kerekasszal beszélgetésekkel, ami a vásár területén kívül van. Lesz szombatesti kis VIP partink, kis ilyen after partink. Az egy külsős helyszínen van, most idén először a Brody House-ban tartjuk ezt szombat este, és ezen kívül pedig a vásár területén is lesznek filmvetítések, lesznek beszélgetések, lesz borkostoló, az egyik gyűjtőnek jogoltából. Tehát, hogy rengeteg olyan program lesz magán a vásár területén belül is, ami érdekes. Képezőgalériának a területén foglalkoznak gyerekekkel, tehát ilyen edukatív játékokat játszanak a gyerekekkel, művészeti játékokat, és a szülők akár ott is tudják hagyni a gyerekeket, és addig meg tudják nézni vásárt.
Ők szerveznek egy jótékonysági aukciót, ami majd segít a galériának továbbra is ingyenes klassz programokat szervezni, ez online lesz az AkcióArt honlapján, és akkor lesz egy másik szatellit eseményetek is, ami a dizájnnal kapcsolatos.
Ugye nekünk annyi, hogy a POV, ugye ez a Point of View Design konferencia, nekik egy saját standjuk lesz a mi vásárunkon, és ott fogják bemutatni az ő konferenciájukat. Ebben az évben másik alkalommal rendezték meg itt Budapesten, ez egy nemzetközi design konferencia, nemzetközi előadók, nemzetközi közönséggel, egy nagyon menő kis konferencia Budapesten. Ennek a kedvenc, inkább azt mondanám, nem téma, hanem az, hogy végsétálni, amikor még nem nyit ki a vásár, még nincs senki, és akkor ugye végigmenni a standok között, és nézegetni a képeket, az egy nagyon jó időtöltés. Hát ha valaki egy művészeti élménnyel szeretne gazdagodni, akkor jön el a vásár mindenképpen, ez alatt a 4 nap alatt, ugye szeptember 25-től 28-áig a Bálnában. Csütörtökön 12 órától 7 óráig, péntek szombat pedig 10 órától 7 óráig.
Film.
Szentgyörgyi Bálint Egyke című új moziában ifjabb Vidnyánszky Attila alakítja a férfi főszereplőt, ami a Nemzeti Filmintézet támogatásával készül és jövő ősszel lesz látható a mozikban. A történet szerint egy gyermektelen házas pár különös idegenre bukkan az erdőben egy tinédzserre, aki megmagyarázhatatlan módon őket tartja a szüleinek. Ki ez a fiú, mit akar tőlünk, és honnan tud rólunk ennyi mindent? Ahogy a házas pár Gergő és Nóri a rejtély mélyére ásnak, nem csak a szerelmük kerül végveszélybe, de az életük is. Az Egyke férfi főszereplőjét, Gergőt, ifjabb Vidnyánszky Attila alakítja, erősítette meg a hírt közösségi felületén a rendező. Attila generációjának megkerülhetetlen vezető színésze, akivel első ízben egyesítjük majd az erőinket, írja Szentgyörgyi Bálint. A titkokkal és fordulatokkal teli forgatókönyvet a 4-szeres magyar filmdíjas Köbli Norbert írta, a filmet rendező Szentgyörgyi Bálint, a Besúgó nagy sikerű sorozat nemzetközi hírű alkotója, aki néhány év leforgása alatt Máltán a Paramountnak, Izlandon pedig a BBC-nek forgatott sorozatot, utóbbit Nikolaj Coster-Waldau főszereplésével, most hazatért, hogy vászonra vigye az Egyke egyedi látványvilágú történetét. A film a Nemzeti Filmintézet támogatásával, Illés Gabriella és Köbli Norbert producerek irányításával valósul meg, a forgatás szeptember végén kezdődik, és a film várhatóan 2026 őszén kerül majd a hazai mozikba.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A fény városa Hollywood bölcsője. Párizst és Máté Szalkát az köti össze, hogy mindkét városban ugyanakkor indult meg az áramszolgáltatás. Itt, Kelet-Magyarországon 1888-ban gyulladtak ki az első utcai lámpák fényei, itt állt a mai Magyarország első villamosított lakóháza is. Úgy tudjuk, Schwarz Moor, iparos vállalkozót, az 1880-as párizsi világkiállításon nyűgözte le az áramfejlesztő dinamó, és mint leleményes vállalkozó rögtön azon kezdett gondolkodni, hogy ez neki milyen jó lenne. A Kossuth utca sarkán látható az a villanyoszlop, ami minden erre járót emlékeztet. Ez az a hely, ahol az elektromos közvilágítás először fényt hozott az utcákra Magyarországon. Hogy ezt jól megjegyezzük, nem csak az egykori lámpaoszlopot, hanem a Szalkai Schwarz ház friss ropogós villamosítás történeti kiállítását is megnézhetjük. A példaértékűen felújított Kossuth utca épp mostanában kezd újra fogalommá válni Máté Szalkán. A kellemes, árnyas sétányon állt eddig is a Szatmár Múzeum és híres kocsi gyűjteménye. Most azonban kulturális negyed alakul ebben az utcában, ami Bíró Lajos művész ikonikus szobrával kezdődik. A mécses tartófiú egyben a város szimbóluma is lett. És a fény történetével kapcsolatos érdekességeket megosztó utcai kiállításokban folytatódik. A szintén Kossuth utcai zsinagóga falán nem csak 6, hanem 5 ágú csillagokat is találunk. A Hollywood Boulevard híres sétányának mintájára készített 2 plaketten Adolf Cukor és Tony Curtis neve szerepel. Mindkettőjüknek köze volt Máté Szalkához. Cukor Adolf Máté Szalkáról indult szerencsét próbálni a tengeren túlra, $25 a kabátja bélésébe varva. Majd ő lett nem csak a máig működő Paramount Pictures, hanem az egész hollywoodi filmgyártás és stúdiókultúra megalapítója. Sétáljunk csak tovább a Kossuth utcán, a Vadonatúj mozi is a nagy stúdió alapító nevét viseli. A mozi előcsarnokában elcsodálkozhatunk a filmtörténetben szerepet játszó honfitársaink hosszú listáján. Ezt végigolvasva úgy tűnik, magyarok nélkül nem lett volna Hollywood. A városban kereste gyökereit, megfordult itt Tony Curtis, akinek szülei Máté Szalkáról vándoroltak ki New York Citybe. Ő már ott született, Schwarz Bernát néven. A Szalkai Schwarz ház Tony Curtis emlékszobájában eredeti, a színész óriáshoz kötődő relikviák és egy remek kiállítás eleveníti fel életútját. Az emléktárgyak egyenesen Tony Curtis özvegyétől érkeztek, de a család más módon is kapcsolódik Máté Szalkához. 2021 nyarán Jamie Lee Curtis az elsők között nézte meg apja emlékkiállítását, és a szomszédos zsinagógára is kíváncsi volt. A Szalkai Schwarz házban egy kedves és szívet melengető baba kiállítás is nyílt. Így ide betévedve bőven kapunk 3 különböző témában is élményt és információt. Ha kiszabadulunk a Kossuth utca bűvöletéből, bőven találunk még különleges épületeket Máté Szalkán. A pár lépésre álló, látványos Csizmadia palotában a békebeli időket idéző könyvtár, a kisé távolabbi magyaros szecessziós egykori megyeházán ma a Szentpéteri Kulturális Központ működik. Máté Szalka kellemes kiinduló pontja lehet a környéknek, Szatmár és Berek felfedezésének és a határon túli kirándulásoknak is. 20 kilométerre található a román, 40 kilométerre az ukrán határátkelő.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák, Banco Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesek problémáival kell megküzdenie. Mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz.
Igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esett tanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvbemutatón mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a három lány, ugye a három testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, és a többi. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami magában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni. És azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval, hogy ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére és ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő, ráadásul ugye a hárman vannak testvérek, és nagyon szépen nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc, ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van, hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy parentifikálódik mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez Eszti párkapcsolat feladatait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek. Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végül is az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, az az egyik ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexusom van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van, így van.
Pedig 50 körüli.
Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Ez egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így ő jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. De itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is. De aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, másrészt meg a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.